Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
Változik a kriptovaluták adózása, eddig elég vaskosan meg kellett fizetni, most egy fokkal jobbá válik a helyzet. De hogy pontosan miről is van szó, mennyi az annyi, és a veszteségekkel például mit lehet kezdeni? Az dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával nézzük át. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi volt eddig? Mi van most?
Azt nem tudom, észrevettétek-e, hogy megjelent a rovatban az Elon Musk jelenség, ugyanis elgondolkodtatok már azon, hogy mindig kilő a bitcoin árfolyama, amikor a rovatban a kriptovalutákról beszélgetünk?
Igen, én le is kereskedtem. Úgyhogy csak így tovább.
Helyes, hogy benfentes kereskedelem legyen a vége.
Te tudsz valamit, Csaba, ez biztos.
De most éppen haladunk át a 40 ezer dolláron, tehát most is.
Igen, megint igazad van.
Na és nézzük meg akkor, hogy hogy nézett ki idáig, még a nyári adócsomag előtt a kriptovaluták szabályozása adózási szempontból. Ugyanis nem volt a kriptovalutákra külön definíció, és így szabályozás sem, ezért az általános adózási szabályokat kellett realkalmazni. Amely szerint, hogyha én kriptovalutával rendelkezem, akkor az tulajdonképpen egy lejárat nélküli fizetési ígéret, tehát egy követelésem van. Ha pedig egyszer ezt pénzét teszem, akkor a követelésemből nyerességem keletkezhet, és az SZIA rendszerében ez egyéb jövedelemnek minősült. Uh-huh. Viszont az egyéb jövedelem az jelen pillanatban a legkedvezőtlenebb adózási kategória a magánszemélyek jövedelménél, ugyanis egyrészt ilyenkor a befektetőnek volt 15% SZIA fizetési kötelezettsége, ami önmagában nem lenne olyan sok, de ehhez még hozzájött a felső korlát nélküli 15,5% szochó. Ilyenkor az SZIA csak a jövedelem 87%-ára kell vetíteni, tehát emiatt nem 15 plusz 15,5% volt az adóterhelése, hanem ez ilyen 26,535-re jött ki, de tulajdonképpen ez is már majdnem egy áfányi összeg volt.
Hát itt akkor derék módon kellett keresni, hogy megérje.
Igen, ráadásul ennél a jövedelemnél csak a szerzési értéket lehetett szembeállítani az értékesítési bevétellel, vagyis nem volt lehetőség költségekkel számolására, például mondjuk egy bányász esetében ez akár érvágást is okozhatott, továbbá a korábbi évek esetleges veszteségeinek sem volt lehetősége a figyelembe vételére a befektetőknek, tehát ilyen elszámolás sem volt.
Na de mi történt, hogy most akkor írtam, valaki a fejéhez kapott, és azt mondta, hogy akkor ezt gondoljuk át?
Hát ugye sok teória létezik arra, hogy miért következett be a változás ezen a fronton. Én úgy látom, hogy ugye alakulnak itt az események, és ugye kezdetben a patakban mostak, majd jött a szappan, aztán eljutottunk a multifunkciós mosógépekig, meg az intelligens mosóporokhoz. Ugye a jó öreg készpénzt próbálták elnyomni, de gondoskodott az utódnemzésről a kriptovaluták személyében, és ez annyira jól alakult, hogy itt Magyarországon becslések szerint 300 milliárd forintra tagsálják a kriptoeszközökben tartott összeget, és hát gyanítom, hogy féltek tőle, hogy a kedvezőtlen adózási szabályok miatt a rendszeres gépi mosásnak bolyhosodás lesz a vége, és így úgy döntöttek, hogy inkább egy kicsit kedvezőbben adóztassák ezt a vagyont. Így is, hogyha ilyen nagyon buta számítást nézünk, a 300 milliárdra, hogyha rávetítjük a 15%-ot, akkor az mégiscsak 45 milliárd forint, ami a költségvetésben tud landolni.
Igen. Na, és akkor,
nagyon fontos, bocsánat, hogy azt definiáljuk, hogy mi a kriptó, illetve nem csak konkrétan, hogy mi a kriptovaluta, hanem hogy mi tartozik ide, mert most már egy csomó ilyen fintech applikációban ilyen kriptónak látszó, de valójában nem azzal kereskedik az ember, csak a kriptó mozgását követi levele, vagy nem is tudom én, hogy mik ezek valójában. Szóval ugye azt is kéne tudni, hogy miről beszélünk ilyenkor.
Igen, annyit érdemes visszaugrani az időben, hogy korábban az Európai Unió bíróságának volt egy döntése egy svéd kriptovaluta váltó ügyében, ahol ÁFA szempontjából közelítették meg a kérdést, és ugye ott kimondták, hogy ezeknek a kriptovalutáknak a beváltása nem tekinthető úgy, mint hogyha termékértékesítést lenne, és ÁFA-t kell felszámítania, mert a svéd adóhatóságnak ez volt a megközelítése. Így módon úgy látták, hogy ez is egyfajta szolgáltatás nyújtás, de erre a szolgáltatásra nem kell ÁFA-t felszámítani. Tehát ez volt az egyik kiindulási alap a definíció során, ahol a definíciónak az evolúciója során, ahol egyébként azt is kimondták, hogy egyfajta fizető eszköznek minősül. Viszont az ÁFA-n kívül nem volt további iránymutatás, ezért a további szabályozás, további adónemek tekintetében ez országonként dőlt el, illetve volt pénzmosási szempontú megközelítés, tehát az Európai Unió a pénzmosási irányelvében is próbálta ezt definiálni, Magyarországon is ez bekerült a pénzmosási törvénybe, de adózási szempontból csak most a nyári adócsomagba került be ez a témakör, méghozzá a személyi jövedelemadó törvénybe, és ők a SZIA törvény azt mondta ki, hogy kriptoeszköznek minősül az érték vagy jogok digitális megjelenítője, amely megosztott főkönyvi technológián alapul, és így módon lehet átruházni, megtárolni ezeket az értékeket vagy jogokat. Tehát most már lett egy viszonylag széles körű általános definíció a kriptovalutákra. Okay. Viszont létrehoztak emiatt egy külön jövedelem kategóriát.
Na és
is.
Akkor itt már rá tudunk térni, gondolom, az új adózásra, ugye?
Így van. Tehát a definícióban az is fontos elem, hogy mi minősül ilyen ügyletnek, tehát nem elég, hogy a kriptovalutákat definiáltak, hanem az is számít, hogy mi tekinthető olyan ügyletnek, ami ebbe a speciális jövedelem kategóriába tartozik. És nagyon fontos eleme a definíciónak, hogy ez egy olyan ügylet, amely bárki számára megköthető, ezen felül pedig nem kriptoeszköz formájában szerez vagyoni értéket a befektető. Ez azért fontos, mert ez a definíció kizárja az OTC, vagyis a tőzsdén kívüli ügyleteket ebből a kedvező alkalmazási körből. Azt igazából nem határozták meg pontosan, hogy mit értenek majd azon, hogy bárki számára megköthető ügylet, tehát mitől gondolják úgy, hogy ez a nagy nyilvánosság számára elérhető tranzakció volt, de ebben benne van az is, hogyha mondjuk ti egymással boltoltok, és eladjátok egymásnak, vagy kriptovalutát értékesítetek a másik félnek, és abból származik nyereség, az nagy esélye nem bárki számára megköthető ügylet lesz. Tehát ez inkább a kriptotőzsdés, kriptováltós ügyletekre lesz elérhető, ahol nagy nyilvánosság számára is elérhető ez a lehetőség. A másik pedig az, hogy ez az úgynevezett zárdoboz alapelve megjelenik a definícióban, ami azt jelenti, hogy amíg nem váltok fiat valutára, addig nem történik semmi. Tehát úgy tekinthető, mintha addig egy zárdobozban lenne a kriptoeszközöm, és más kriptoeszközökre válthatom. Itt adóztatási pont akkor keletkezik, amikor fiat valutára váltom. Tehát ez a definíciónál mind a két elem, amit említettem, azért fontos, mert hogyha nem felel majd meg az én ügyletem ezeknek, akkor viszont továbbra is ott tartunk, hogy egyéb jövedelemnek fog
Csaba,
minősülni.
Ezt úgy kell érteni akkor, hogyha mondjuk én Ethereumban nyertem egy összeget, az Ethert átváltom Bitcoinra, és a Bitcoinból veszek valamit, akkor gyakorlatilag nem adózik a nyereség. Mert nem jött
addig
ki fiát.
Pontig, ami kriptovalutában vagy, illetőleg abban van az eszközöd.
Igen, de ugye azt a jószágot is abba fizetem Bitcoinba, tehát soha nem lesz belőle már fiat deviza.
Ne. Az onnantól fogva már átváltásnak számít, tehát onnantól fogva már kiveszed a dobozból, és valami másra használod, tehát nem kriptovalutát vásárolsz belőle.
Aha, értem. Értem. Szóval ezt is
na most érteni. Akkor.
Na, mi van a bukóval?
Igen, ezt akartam kérdezni.
Igen, annyit még hozzáteszek az adózáshoz, hogy sokan ismerik már, akik tőzsdézik az ellenőrzött tőkepiaci ügylet kategóriáját. Tulajdonképpen annak a mintájára alakították ki a kriptovalutás ügyleteket, Tehát az ügyleti eredmény megállapítása során a kriptoeszköz megszerzésére fordított kiadásként vehető figyelembe mondjuk a megszerzés során igazolt kiadások, vagy a bányászat érdekében felmerült költségek is. És ezek után értelemszerűen majd 15% lesz a személyi jövedelemadó, és van lehetőség úgynevezett adókiegyenlítésre is. Tehát, hogyha a befektető az adóévben, vagy az adóévet megelőző két évben valamelyik időszakban ügyleti veszteséget szenvedett el, és ezt az adóbevallásában is feltüntette, akkor később, ha neki nyeressége van, és adófizetési kötelezettsége keletkezik, akkor élhet az adókiegyenlítésnek a lehetőségével. Ugyancsak az ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknek a mintájára.
Van-e adóamnestia? Ez is egy ilyen ekte ungarise szokás, hogy a tilosban járóknak időnként megkegyelmezünk, és így legalizálhatják az addigi befektetéseiket. Volt erre már példa, egy csomó például a külföldön tartott jövedelmek esetében is volt többször is amnestia. A kriptóban van?
Most ebben a nyári adócsomagban is találhatóak rendelkezések, amit akár még adóamnestiának is nevezhetnénk, ugyanis ez a szabályozás 22-től lép életbe, de már 2021-es adóévre is alkalmazható ez a lehetőség. Ez még azt mondom, hogy nem feltétlenül az adóamnestia kategória, de a múltra vonatkozóan is tehát még ennél régebbi múltra is tartalmaznak rendelkezéseket, méghozzá aki elévülési időn belül kriptoeszköz átruházására tekintettel szerzett adókötelezettségi jövedelmet korábban nem vallott be, ezt utólag megteheti majd jogkövetkezmények nélkül is, mondjuk a 22-es SZIA bevallásában. Mm-hmm. Úgyhogy ez mindenképpen...
Ez ilyen kiskapuszerű valami akkor, igen. Vagy ilyen amnestiaszerű.
Akkor adóamnestiának. Viszont ez azért részben félreérthető, mert csak a kriptobefektetésekből származó nyereséget legalizálja, de annak a forrását nem. Uh-huh. Tehát ez azt jelenti, hogy attól függetlenül a forrással el kell tudni számolni, legalábbis, hogyha elévülési időn belül tett szert az illető a vagyon forrására, tehát csak a nyereségre vonatkozik, hogyha abból az összegből utána nyereséget is tudott elérni az illető.
Oké, figyelj, piszkálják még ezt az adózás kérdést?
Mi jöhet még, tudunk-e bármiről?
Akár uniós, akár nemzetközi szinten? Van, igen.
Hát most jön a kriptofelügyelet az Európai Unióban, ugyanis külön EU rendelet készül Marketing Crypto Assets címmel, amely tulajdonképpen a tőzsdék és befektetési vállalkozások pénzügyi felügyeletéhez nagyon hasonló szabályokat fog előírni a kriptoeszközök esetében is, pontosabban, hogyha valaki ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat nyújt. Tehát nagy valószínűséggel pár éven belül, ha valaki ilyen tevékenységet végez, akkor egyértelműen Magyarországon például az MNB és azon belül is a pénzügyi felügyeleti részlegnek a hatáskörébe fog tartozni engedélyezés és különböző szabályozási feladatokat kell majd ellátnia a felügyeleteknek ezzel kapcsolatban, és hát egyfajta kontrollt is ellát majd ezen a piacon.
Igen, pont ezen studíroztam, hogy itt az eredeti elvek egyre inkább sérülnek, ugye ez a marha nagy függetlenség mindentől a kriptovaluták esetében ez egyre kevésbé áll meg most már, hogyha a felügyelet is színre lép.
Hát de hogyha nézitek a híreket, akkor most a Binance-t is elkezdték már ezzel kapcsolatban.
Igen, pont tegnap láttam.
Úgyhogy Egyesült Államokból indult ez a vihar is. Sokan örülnek neki, sokan meg nem örülnek neki. Lehet, hogy még többen nem örülnek neki, de ennek ellenére úgy látták a fejlettebb országok, hogy itt az ideje, hogy ezt a piacot is szabályozzák. És mindemellett adózási szempontból még további változás lehet, hogy erre a területre is ki akarják terjeszteni az úgynevezett információcserét, magyarán azok a befektetési vállalkozások, tőzsdék, ahol kriptoeszközöket tartanak majd az ügyfelek, adott esetben még szerintem bevonják ebbe a pénztárca szolgáltatókat is. Nyilvánosan adatcserére fogják őket kötelezni. Az nem azt jelenti, hogy a nagy nyilvánosság előtt meg kell jelenni, hanem begyűjtik ezeket az adatokat, és
majd eljuttatják az
befektető országának elküldik ezt az információt. Nyilván ez csak akkor, hogyha az adott ország részt vesz ebben az információ cserében, de a banki adatcsere mintájára rá akarják húzni most majd a kriptoeszközökre is ezt az adatcserét.
Egy hallgatói kérdés, ha a kriptotőzsdén a dollár és bitcoin között többször váltok, ugye ez egy életszerű helyzet, de bent tartom a pénzt a tőzsdén, akkor minden alkalommal adózni kell utána, vagy egy ilyen éves inkasszó?
Gyanítom, az mindegy, egy tranzakció.
Ugyanúgy működik, mint az ellenőrzött tőkepiaci ügyletnél, tehát nem kell, hogy kiutaljam a broker számláról az összeget ahhoz, hogy adóköteles legyen az az ügylet.
Igen, ez mind külön tranzakcióként.
Akkor már adóztatási ponttal találkozik.
Világos.
És például a Revolutnál, ezt nem tudom, mert ott is van egy ilyen tárca.
Arra célozgattam, igen, hogy ott ugye az még csak nem is maga a kriptó, hanem, mert hogy az nem egy, tehát azzal nem lehet fizetni például, tehát ennyire nem működik kriptovalutaként, csak a kriptovaluták mozgását utánzó valamilyen pénzügyi eszközökbe fektet az ember ott. Azzal mi lehet vajon a helyzet?
Hát azt kell megnézni, hogy az adott kriptovaluta megfelele az SZIA törvény szerinti definíciónak, meg olyan ügyletnek tekintendő-e, és hogyha ez a két feltétel teljesül, akkor megint csak ebbe a kedvező adóztatási kategóriába csúszhat bele az illető. De hát ezt mindig esetileg kell.
Persze, van-e még egyéb, András?
Nincs.
Akkor azt hiszem, megbeszéltünk sok minden. Csaba, köszönjük szépen, hogy kicsit upgrade-eltük itt a tudást a kriptodevizák adózása tekintetében. Jó munkát, szép napot, további jó nyarat neked.
Nektek is, sziasztok!
Szervusz. Szia! Dr. Magyar Csaba, okleveles adószakértővel, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.
Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba. Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.